9 óra 45 perc van, és folytatjuk az olasz kormányválsággal, nem csak kormányválság van, hanem gazdasági válság is, úgyhogy lesz miről beszélnünk Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével a következő percekben, de én még itt a politikai vonalon maradnék. Tegnap olvastam, hogy a második világháború óta valami 60 miniszterelnöke volt Olaszországnak, vagy ez egészen elképesztő.
Hát azért nem vonjunk ki senkit, csak a pakliból 67.
67, fú.
Így van, és van, aki többször is volt, tehát ugye Berlusconi összesen 3-szor volt miniszterelnök, Andreotti 7-szer.
Szép, 7-szer. Gondolom ez a 7 mondjuk, így töltött annyi időt kormányon, mint más 2 ciklus alatt.
Az a lényeg, hogy a kormányválság az folyamatos, és néha meg van szakítva kormányzati tevékenységgel. Tehát a kormányválságokat szakítja meg néha egy-egy kis kormányzati tevékenység.
Hát akkor abban szerintem nem is bízhatunk, hogy ez a permanens kormányválság a következő miniszterelnökkel megszakad, de ott mondtad, hogy reggel óta nézed az olasz lapokat, most mit írnak?
Hát minden reggel az olasz lapokkal indítok, és a rájúnóval indítok. Hát ez egy szappanopera tulajdonképpen, és nevetni is lehetne rajta, hogyha nem a bőrünkre menne az egész, illetve nem egy új európai vagy euróadósság válságnak a kockázata lenne benne. Tehát azért fordítsuk komolyra a szót. Eddig tavaly február óta Mário Draghi vezetésével Olaszországban működött egy úgynevezett egységkormány. Ebbe mindegyik párt bement, kivéve a szélső jobboldali, Giorgia Meloni vezette Fratelli d'Italia, tehát Olaszország testvérei, fivérei című párt. Ez az egy nem volt benne. Az összes többi párt benne volt, és ez egyedül Mário Draghi személyének köszönhető. Ez a kormány, tehát amely tavaly február óta volt úgymond hatalmon, nagyon sok mindent meg tudtak csinálni, gazdasági stabilitást adtak, elkezdték a helyreállítási alapból lehívni a pénzeket, ezekre az operatív programokat megcsinálták, és ebben az energiaválságban próbáltak valahogy lavírozni. Na most ezt a kormányt először az 5 csillag mozgalom, hát ma nem biztos olyan sokat mondom a magyar rádió hallgatóknak, ezt a mozgalmat Beppe Grillo komikus alapította, és eredetileg egy elit ellenes mozgalom, amely a feltétel nélküli alapjövedelmet.
De az 5 csillag ugye adott miniszterelnököt is Olaszországnak, hát ugye?
Az 5 csillag megnyerte a 2019-es választásokat, és az 5 csillag mozgalom volt a fő parlamenti tartó oszlopa az eddig regnáló, most szerint, számításom szerint most ez a harmadik kormány, és Giuseppe Conte, aki az 5 csillag mozgalomnak most a vezetője, egyébként egy teljesen független jogász professzor, tehát ő nem volt politikus, és később húzták be a politikába, és ő lett az 5 csillag mozgalomnak a vezetője. Na most ez az 5 csillag mozgalom azóta már 2 részre bomlott, kilépett belőle a jelenlegi, illetve most már nem a jelenlegi, a volt külügyminiszter, és nagyon sok parlamenti képviselőt elvitt, és aki megmaradt, az az 5 csillag mozgalom nem támogatta Draghit, Draghi beadta a lemondását. Ezt nem fogadta el a köztársasági elnök, megkérte, hogy próbáljon újabb koalíciót alakítani, szerdán erről volt szavazás, és Draghi mögül kihátrált a Forza Italia, tehát a Hajrá Olaszország, Berlusconi vezette, és a Matteo Salvini vezette Liga. Mindkét párt benne volt korábban ebben az egység kormányban.
Ugye ők jobboldali pártok, nem?
Jobboldali pártok, jobboldali pártok. Tehát ők benne voltak az egység kormányban, és most ők sem támogatták már.
De akkor az 5 csillag borította a dominót, de miért egyébként? Mi volt a fő indokuk?
Az 5 csillag mozgalomnak több követelése is volt. Én szerintem az egyik meghatározó indok ez az ukrajnai háborúnak a fegyverrel való támogatása, a másik pedig itt az alapjövedelem kérdése volt. De akárhogy, akárhonnan is nézzük, még az 5 csillag nélkül is meg lett volna Draghinak a többsége, hogyha nem farol ki mögüle Berlusconi és Matteo Salvini. Na most ehhez képest ma reggel Berlusconinak egy olyan nagyon érdekes interjúja jelent meg az egész olasz sajtóban, amiben azt mondta, hogy ők tulajdonképpen nem akarták megbuktatni Draghit, na most ahhoz képest, hogy nem szavaztak rá és nem támogatták, mindegy, és ő azt mondta, hogy felőlük nyugodtan alakíthatott volna még egy kormány. Drági azonban úgy néz ki, hogy nagyon elfáradt, mert nagyon sokat kell dolgozni, sokkal többet, mint amihez ő hozzászokott az Európai Központi Bank éljén.
Ez mondta Berlusconi?
Igen. Kemény. Azt mondta, hogy kormányfőként többet kell, több munkaórát kell dolgozni, mint amennyit az LKB élén Mário Draghi megszokott. Na most ahhoz képest, hogy a 74 éves Mário Draghi hajt, az energiaválság kellős közepén ment Algériába, gázt próbál szerezni, próbálja az olasz kötvényhozamokat valahogy lent tartani, próbál túlélni, próbálja helyreállítási alapból a pénzeket hazahozni. Egyébként egész jól elbírt az euróválsággal, az olasz belpolitikával sajnos nem bírt el.
Uh-huh. Hát igen, az keményebb dió volt, de ki lehet szerinted az esélyes most a következő kormányfőnek?
Igen, tehát azért azt látni kell, hogy itt Olaszországban jövő februárban így is úgy is választásokat
kellett volna. Most lesz októberben az előrehozott, ugye?
Ehhez képest most szeptember 25-én lesz egy előrehozott választás, tehát az egész történet tulajdonképpen 4 hónapért ment. Nem tudom ennek mi az értelme, tehát mondom, februárban így is úgy is választások lettek volna, most lesz szeptember 25-én egy előrehozott választás, de ebben legalább az a jó, hogy augusztusban az olaszok nyaralnak, és rövidebb lesz a nép hűítésére és az ígéretekre, hogy menjen a kampány. Addig is valakinek dolgoznia is kell, úgyhogy Draghiék a hivatalban maradnak, és próbálják a jelenlegi válsághelyzetet valahogy kezelni, a többiek nyaralnak, meg kampányolni fognak. Uh-huh. Kérdésedre válaszolva, ki fogja nyerni? Valószínűleg, vagy Olaszországban óriási elégedetlenség van a magas rezsijárak miatt, nagyon nehéz a megélhetés, nagyon sok társadalmi réteg komoly problémákkal küzd. A Giorgia Meloni féle Olaszország fivérei mozgalom 23%-on áll, ez most a legtámogatottabb párt, utána következik az úgynevezett Partito Democratico, ez a bal-közép kormány, akik eddig is hatalmon voltak 22%-kal.
Még az elég kicsi különbség.
Gyakorlatilag nagyon, nagyon kevés különbség, és akkor utána leszakadva jön a Liga, a Matteo Salvini féle Liga 14-15%-os támogatottság, Berlusconi féle Forza Italia 8% körüli támogatottság alá, most a piciket azokat nem mondom, amit még számíthat az az 5 csillag mozgalom, de azok már annyira szét vannak törve, szét vannak málva, annyira gyengék, hogy most bemérték őket júliusban 11%-ra, hát én nem csodálkoznék, hogyha lehet, hogy ennél sokkal rosszabb eredményt hoznának.
Most itt majd meglátjuk akkor, hogy hogyan alakul az előrehozott választások. Még itt a Draghi korszakot kicsit tekintsük át. De szakértők azt mondják, hogy meg kicsit a te szavaidból is azt vettem ki, hogy azért gazdaságilag sikeresnek nevezhető, ahogy próbált ő lavírozni, megerősítette Olaszország helyzetét a pénzügyi piacokon, de mégis gazdasági válság tombol, szóval, hogy annak ellenére tombol ez a gazdasági válság, hogy Draghi mindent megtett, vagy Draghi intézkedései tetőzték, vagy fokozták a gazdasági válságot. Ezt a paradoxont hogy lehet feloldani, mert azért mégiscsak van benne némi ellentmondás, hogy jól csinált a gazdaságilag Draghi, de mégis rossz a gazdasági helyzet.
Hát ezt a paradoxont úgy lehet feloldani, hogy szerintem nincs benne paradoxon, ugyanis másfél év alatt senki a világon nem tud egy komoly strukturális problémákkal rendelkező gazdaságot pikpak helyre rakni. Tehát Mário Draghi az első lépéseket tudta megtenni, és válságot kezel. Ennyit tudott csinálni. Tehát ahogy az euróválság esetében is az úgynevezett kerül, amibe kerül, whatever it takes, ugye, tehát megmentette végül is az eurót. Válságkezésben Draghi nagyon jó, a piacokon nagyon jó az elfogadottsága, de az biztos, hogy az olaszországi hétköznapi fizetési problémák és az infláció, az már korábban jelentkezett, és ilyen magas infláció az olaszoknál nagyon rég nem volt, most körülbelül olyan 7-8% közötti, de ami mondom, ennél sokkal súlyosabb, és a szegényebb rétegeket érinti, hogy a rezsiköltségek emelkedtek meg, gáz és az áramszámlák nagyon megemelkedtek, és ez egy óriási elégedetlenséget szül. Ezt nyilván az energiaárakról nem drági tehet. Tehát most minden országban küszködnek az energiaáraknak a dotálásával a szegényebb rétegek javára. Tehát ez nem az ő számlájára írható. Az, hogy háború van, ő nyilvánvalóan beállt az Ukrajnát fegyverszállításokkal támogató országok
közé. Kijevbe is látogatott Scholz-szal meg
vitatni, Macronnal. Ezt lehet vitatni. Én ezzel maximálisan egyetértek, hogy Giuseppe Conte-nek itt van egy pontja, hogy azért nem biztos, hogy a fegyverszállítások a megfelelő válasz erre, hanem inkább a békére kéne ösztönözni Ukrajnát, de hát nyilván ebbe így nem lehet külön beleszólni, de a fegyverszállítások kérdésében valóban lehet egy ilyen összetett és erősen vitatható álláspont. Az összes többi gazdasági lépésben viszont senki nem vitatja azt, hogy a Draghi kabinet jó felé lépett, annál is inkább, mert egy nagyon magas támogatottság állt mögötte. Viszont az, hogy napi szinten őt bezsarolják pártok, mint például az Öt Csillag, vagy a Liga, vagy éppen a Forza Italia, ez Draghinak nyilván nem tetszett.
Uh-huh. Nagyon érdekes, hogy Olaszországban még egy fokkal csavarosabb a politika, mint azt hiszem pont múlt héten beszélgettünk, hogy a brit konzervatív párt válságáról, hogy az ott is fúrják a politikusok egymást rendesen, de Olaszországban ennek miért van ilyen nagy hagyománya? A végén erre tudunk-e kis választ adni, kínálni?
Igen, ez egy nagyon komplex kérdés, mert igazából az olasz politikának az alapvető problémája ez az elképesztő töredezettség. Tehát itt látjuk, hogy mondjuk az Öt Csillag mozgalomnál is egyszer csak az semmiből kinő egy új párt, majd az ketté szakad, majd három felé szakad, új pártok jönnek létre. Tehát, hogy állandóan egy ilyen változatosság van, egy-egy ember kreál magának egy pártot, és tehát nincs meg ez a kétosztatúság, ami korábban, mint mondjuk például a britteknél, vagy Amerikában, vagy akár nálunk is most már megvan. Tehát ez a blokkosodás nincs meg, és amíg nincs blokkosodás, hanem állandóan az, hogy ezek a pici pártok döntik el azt, hogy kimaradjon hatalmon, és állandó zsarolási pozíciójuk van. Hát gondoljunk csak Magyarországon az SZDSZ-nek az esetére, pedig jó, mindegy, ez nem...
De persze.
Tehát ezt pontosan jól láttuk, és végül is ez a kétosztatú politika, ez legalább egy tisztább helyzetet eredményezett volna, de ezt nem sikerült, egy nagyon-nagyon rövid időre sikerült csak összehozni, amikor Silvio Berlusconi volt Romano Prodi, az Európai Bizottság korábbi elnökével szemben, és akkor Prodi összerakta az olajfa szövetséget, és az alá beterelte a pártokat, de az se tartott sokáig, mert ők is összevesztek. Silvio Berlusconi ugyanezzel kísérletezett a jobb oldalon, Szabadságok háza néven, de ott is összevesztek egymással a pártok. Ezért probléma az, hogy oké, rendben, most lesznek előrehozott választások, de ez a három párt, ugye a Giorgia Meloni féle Olaszország fivérei, a Liga és a Forza Italia, hát ezek egymással sincsenek nagyon beszélő
pedig muszáj,
viszonyban.
Hogy koalíciós partnereket találjanak, nem?
Muszáj lesz.
Önmagában egy párt nem fog tudni kormányt.
Hát nem, egy, az biztos. Tehát őnekik hármójuknak össze kell fogni, és hogyha meg lesz a többségük, valószínűleg a jelen állás szerint meg lenne a többségük, de én nem látok semmiféle programot, hogy mi lenne a közös programjuk. Tehát ez itt a probléma, hogy ők egymás között is erős. Tehát Salvini és Berlusconi rendkívül sokat egyeztetnek. De Giorgia Melonit hát nem tudom, hogy mennyire tudják bevenni a brancsba, úgyhogy a lényeg az, hogy nincsen két pólusú politika.
És egyébként az LKB is figyelemmel követi az olasz helyzetet, egy új eszközt jelentettek be még júniusban, annak a részleteivel jöttek ki a tegnapi nap folyamán, úgyhogy ezzel folytatjuk, részben Olaszországgal, részben az LKB-val, Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével hamarosan.